Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Új járművek érkezhetnek a miskolci közösségi közlekedésbe. Átadták Gálva Vencsellő új bölcsödéjét. Sikeres munkát végez Sátorai új helyen a piarista tanoda. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Új járművekre nyújtott be pályázatot a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT. A Hunda Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT három pályázati felhívására jelentkeztek. Ennek keretében igényelhettek támogatást a 25 ezer főnél népesebb városok hidrogén üzemanyagcellás autóbuszok beszerzésére, meglévő elektromos flotta bővítésére és a meglévő töltő infrastruktúra modernizálására, technológiai fejlesztésére. Az MVK ZRT egy darab hidrogén üzemanyagcellás autóbuszra, három csuklós elektromos buszra, valamint a meglévő infrastruktúra modernizálására adott be pályázatot. A részletekről Demeter Péter, az MVK ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
Ugye az MVK ZRT-nek a flottájának, autóbusz flottájának a zömét, a nagy részét még mindig ugye a CNG gázüzemű buszok adják. Ebből most már ugye 81 darabbal rendelkezünk, ugye szóló, csuklós, illetve midi kategóriával is ugye rendelkezünk. Ugye ehhez kiépített szerviz háttér van, ugye kiépített belső-külső, ugye kút, üzemanyagkút, tehát gyakorlatilag ebbe a technológiába Magyarországon a legnagyobb flottát, ilyen homogén flottát üzemeltetünk, tehát azért ezt jól ismerjük. Természetesen a régi dízelállományunk is még használatban van, sőt, itt ugye itt az energiaválság okán, itt ugye 2023-ba béreltünk ugye dízel autóbuszokat, szólót is, illetve csuklós, ezek is mai napig is közlekednek. Ugye olcsóbb volt abban az időszakban a gázolaj jelentősen, mint a gáz, ezért ugye abban az időszakban inkább a dízel járműveket futtattuk jobban, illetve az elektromost, mert ez a kettő volt jóval olcsóbb, mint a gáz. Most már ez mérséklődött, tehát most már a gáz költsége is valahol ott van, mint a gázolajé, tehát gyakorlatilag azonosnak mondhatjuk. Az elektromos az, amelyik jóval kedvezőbb üzemeltetés költségeken, illetve tapasztalatokon ugye használjuk, és gyakorlatilag ugye ezeken túlmenően rendelkezünk ugye 10 darab viszonylag új, azért már itt 100 ezer kilométer darabjában benne van az elektromos autóbuszokban, de viszonylag ugye fiatal flottaként 10 darab ugye elektromos jármű, és hát az látszik, hogy gyakorlatilag ugye itt ez a jövő valahol, tehát a pályázatok is, illetve azok a lehetőségek, amik vannak itt például ugye a Hunda ZRT pályázatai során, ott látszik, hogy ugye hát ezekre a tiszta emissziós járművekre lehet pályázni. MVK ZRT-nek kötelessége nyilván azokat a lehetőségeket kihasználni, hogy gyakorlatilag egy magas intenzitású támogatás mellett minimális, vagy akár nulla önerővel új járműveket próbáljunk idehozni Miskolcra. A sikerességről még ugye nincs eredmény, de hát bízunk benne, hogy sikeres lesz a pályázatunk. Ugye 2021-ben készített az MVK ZRT egy úgynevezett dekarbonizációs tervet, ez ugye a közszolgáltatási szerződésünknek a melléklete is, tehát ha valaki ennyire kíváncsi, rá lehet keresni, ez nyilván nyilvános adatok, és abban ugye 2050-ig kellett, ez volt a követelmény, elkészíteni azt a dekarbonizációs tervet, hogy képzeljük itt a közösségi közlekedést 2024-be, 28-ba, 30-ba és egészen 2050-ig. Nyilván mindig egy picit a következő 5 év, amire koncentrálunk, tehát nem éppen a 2050-es ügyeken dolgozunk, maradjunk mindig ugye ott, ahol éppen tartunk, és hát sajnos, ahogy mi azt gondoltuk 2021-ben, hogy majd 23-ban is fogunk tudni pályázni elektromos vagy más alternatív hajtású autóbuszokra, a pályázat pályázatok megnyíltak, de azonnal szinte vissza is vonták őket akkor, tehát nem tudtunk. Eredményes pályázatot adtunk be, csak éppen forrás nem volt hozzá, tehát azok a pályázati elemek tavaly évben ezek így mindenki számára egységesen sikertelennek voltak mondhatóak, és ezt követően pedig most 2024-ben megjelent két pályázat, ami ránk vonatkozik, amúgy több pályázat is megjelent, mert 25 ezer fő lakosszám alatti településekre is jelentek meg pályázatok, de hát ez nyilván nem ránk vonatkozik, ez ugye más kisebb városokra. Ami ránk vonatkozik, az gyakorlatilag hidrogén üzemanyagcellás járműre lehetett pályázni, illetve elektromos autóbuszokra, és ez a két pályázatnak viszonylag gyors volt a beadási határideje, tehát azért oda kellett tenni magunkat, és gyakorlatilag minden olyan elemét a pályázatnak összetettük, összeraktuk, ami egyrészt ez a hidrogén autóbusz, üzemanyagcellás autóbusz pályázatára vonatkozik, illetve a másik az elektromos autóbusz pályázatra, úgyhogy beadtuk sikeresen mind a kettőt, és hát azok a informális információink vannak, illetve formális is van, mert egy ilyen kis cikket kiadott a HUMDA, hogy májusban próbálják a pályázatokat kiértékelni, és akár eredményt is tudnak majd hirdetni.
Átadták Gáva Vencselő új bölcsödéjét. A beruházásra több mint 314 millió forintos forrás nyert az önkormányzat a terület és település fejlesztési operatív programból. Az intézményben két csoportszobában 24 férőhely áll a gyermekek rendelkezésére. A részletekről Berecz János polgármestert hallják.
2019-20-ban, amikor láttuk a települési szintű vállalkozói szférán, hogy munkaerő hiánnyal küzdenek, akkor fogalmazódott meg komolyan a képviselőtestületben, hogy bölcsöde, óvoda, akkoriban volt átadva az új óvodánk, tehát hogy bölcsödét is muszáj beindítanunk, mert a szülők, az édesanyák főleg minél hamarabb tudjanak visszamenni a munkahelyeikre, úgyhogy elindítottuk a pályázatot, projekt, stb. Hát körülbelül egy 4 éves folyamatnak vagyunk most a végén.
Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője.
Van bölcsöde, iskola, óvoda, és gyakorlatilag egy komoly fejlődés figyelhető meg az elmúlt években, nem csak Gáva Vencselőn, hanem a térségben is, hiszen topos forrásokból a 20 település közül, a választókerülethez Nyíregyháza mellett 20 település tartozik, 11 helyen építettünk bölcsödét, olyan helyeken is, ahol kisebb településeken, ahol még korábban nem volt, például Nagycserkeszen, vagy Tiszanagyfaluban, vagy Tiszadadán 70-es években szűnt meg, és most újra van bölcsöd.
Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei közgyűlés alelnöke.
Már a terveink megfogalmazásakor egy nagyon fontos cél volt az, hogy élhető településekről beszélhessünk, élhető közösségekről, és hát az élhető közösségeknek az alapja az mindig a gyerek. Tehát azok a fejlesztések, amelyek a gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez kapcsolódnak, azok mindig prioritást élveztek Szabolcs-Szatmár Beregvár megye szempontjából is, és hát a bölcsődébe, óvodába befektetett források azok a legjobb befektetések. És nagyon örülünk annak, hogy itt Gáva Vencsellőn korábban óvoda is megújult, most pedig itt a bölcsődének az átadóján lehetünk itt, és jó látni azt, hogy valóban a település a jövőben gondolkodik, és valóban azt a közösséget szeretné erősíteni, amely majd Gáva Vencsellőt is nyugodtan mondhatjuk, hogy az egész vármegyét is majd tovább viszi azon az úton, amelynek az a célja, hogy a következő 1000 esztendőben is magyarként tudjunk élni itt a Kárpát-medence közepén, és hát bízunk benne, hogy majd 10-20-30-40 év múlva majd az utánunk következő nemzedékek is hasonlóképpen fognak gondolkodni.
Évekkel ezelőtt hívták életre Sátor Aljóihelyen a piarista tanodát. A délutáni foglalkozásokra a település hátrányos helyzetű gyermekeit és szüleiket szólították meg a helyben élő piarista atyák. Felhívásukra több segítő is jelentkezett, így többek között Fábrikné Király Klára, az Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója, aki a kezdetektől részt vesz a foglalkozásokon. Tudósítónk Koleszár Krisztián riportját hallják.
2016-ban Szabó László piarista szerzetes atya érkezett Sátor Aljóihelyre, hogy ő a hátrányos helyzetű gyermekekkel szeretne foglalkozni, és hát mi összetalálkoztunk. A piarista rend magyar tartománya építette egy erre alkalmas épületet nekünk, vagy felújított, és összesen 30 gyermekkel foglalkozunk, de be van osztva, hogy melyik délután kik jönnek, és akkor nyilván 3 gyerek jut körülbelül egy pedagógusra, és így próbáljuk egyrészt segíteni az ő iskolai előmenetelüket, hogy ne morzsolódjanak le, illetve eljuttatjuk ugye táborokba őket. Nagyon furcsa volt, amikor először vittük kirándulni őket, és akkor megkérdezte, hogy mi az a két vas az útban, és hát ez a sim volt, tehát nem láttak még ilyet, mert nem voltak még a városon kívül. A tanodában általános iskolások járnak, de van már a Péristerennek egy továbbfutott programja, amikor a középiskolásoknak segítik a középiskolában való bemaradását, érettségihez való eljutását.
Ugye sokszor akár általános iskolában is lehet tapasztalni, hogy azért vannak hiányzások, és ugye ez egy iskola utáni foglalkozás, hogy mennyire nehéz megnyerni erre a gyerekeket, vagy milyen a szülői háttér, milyen segítséget tudnak kapni ez ügyben?
Hát ugye itt a Pérista atyák nagyon sokat dolgoznak, ezért sokat járnak el a szülőkhöz, illetve hát van különböző motiváló tényező, most már régen fobotkát, most ilyen smiley-kat gyűjtenek, és van egy szekrény, ahol mindenféle olyan dolog van, amire ők vágynak, pörfoci, parfümök a kislányoknak, vagy nem tudom, mesekönyvek, és akkor ha összegyűjt 10 smiley-t, akkor kiválasztott onnan valamit magának, de ugye a smiley-nak a feltétele, hogy ott legyen, és aznap is rendesen végezze a munkáját, tanuljon. Ha nincs házi feladat, akkor amit mi adunk nekik, különböző feladatokat, azokat el kell, hogy végezze.
Milyen rendszerességgel zajlanak ezek a foglalkozások, a hétköznapokat nézve minden hétköznap?
Igen, minden hétköznap van, és ketté vannak választva a gyerekek, ugye általában alsós korosztály, felsős korosztály, az egyik csapat hétfő szerdán jár, a másik kett csütörtökön, és pénteken mindenki jöhet, elviszük kirándulni őket, múzeumba foglalkozásokat kérünk nekik, ugye nyilván az atyák tartanak nekik lelki felkészítést is, tehát a Piorista templomba járunk át velük, kicsit szoktatjuk ehhez a millióhöz őket is, hiszen családokkal nem nagyon jutnak el ide, és természetesen ilyenkor a családoknak nagy szüksége van segítségre, ezért élelmiszercsomagot vagy tisztítószereket is szoktunk adni, illetve a Piorista gimnáziumokban tanuló gyerekek, hát tudjuk, hogy ott azért Budapesten nem hátrányos helyzetű gyerekek járnak oda, ők cipős dobozokat készítenek, megkérdezik, hogy hány évesek, mi a nevük, és rendesen az osztálylevelet ír nekik, és karácsonykor ezeket az ajándékdobozokat adjuk oda a tanodás gyerekeknek.
Végül az időjárásról. Holnap is lesz több-kevesebb napsütés, de egyre több gomoly és fátyolfelhő növeli majd az újabb záporok-zivatarok kialakulásának esélyét. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-15, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. május 21-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Éjfélig lehet kiegészíteni, illetve elfogadni a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. Június 3-ától megváltozik az ügyeleti és készenléti ideje a gyógyszertáraknak. Bíró Csaba kezdeményezésére először tartott kihelyezett elnökségi ülés Egerben a Magyar Diák Sport Szövetség vezetése. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Éjfélig lehet kiegészíteni, illetve elfogadni a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, de nem éri meg az utolsó percekre hagyni. Ma még a Nemzeti Adó és Vámhivatal összes központi ügyfélszolgálata 18 óráig, valamint a 1819-es számon ingyenesen hívható Navinfo vonal 20 óráig hosszított nyitvatartással várja azokat, akik a tervezettel, bevallással vagy az 1+1%-kal kapcsolatban segítséget kérnek. A bevallással kapcsolatos további információkról dr. Paskuné Pif Kommunika, a NAV Heves Mármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Május 21-én évfélig, tehát ma évfélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni a NAV által elkészített személyjövedelemadó bevallási tervezetet. Ezt legegyszerűbben az ügyfélkapuval rendelkezők tehetnek meg, a NAV honlapjáról, a nav.gov.hu weboldalról elérhető ELCIA felületen keresztül. Aki nem nézi át a tervezetet, nem véglegesíti azt, annak automatikusan érvényes bevallássá válik a tervezete május 21-ével. Kivételt képeznek ez alól az őstermelők, az áfás magánszemélyek és az egyéni vállalkozók. Ennek az adózói körnek ugyanis az elkészített bevallási tervezet csupán egy ajánlat, ez nem válik automatikusan bevallássá. Neki ki kell egészíteni a tervezetet, a vállalkozói, az önálló tevékenységből, az őstermelő tevékenységből származó jövedelemmel és az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel. Ha ez az adózói kör nem egészíti ki, nem módosítja az adóbevallási tervezetet, az nem válik május 21-én személyi jövedelemadó bevallássá. Ha nem módosítják a bevallási tervezetet, vagy saját maguk nem készítenek és nem nyújtanak be SZIA bevallást, a NAV 15 napos határidővel felhívja őket, hogy pótolják a hiányt. Ha ennek ellenére mégsem adnak be bevallást, akkor a hivatal 50 ezer forint mulasztási bírsággal büntetheti a mulasztót. Az SZIA 1+1%-áról és ma évfélig van lehetőség rendelkezni, akár papíralapon, akár elektronikusan. A civil szervezeteknek, a vallási közösségeknek és a Nemzeti Tehetségprogramnak felajánlható az 1+1%.
Bíró Csaba kezdeményezésére először tartott kihelyezett elnökségi ülés Egerben a Magyar Diák Sport Szövetség vezetése a múlt héten. A Vármegye székhelyi tanácskozáson az MDS idén januárban újabb 4 évre megválasztott elnöke Balogh Gábor, kétszeres világbajnok, olimpiai ezüstérmes öttusázó beszélt az aktív iskolai programról, a diákolimpiai versenyrendszerben történt változásokról. Most őt hallják.
Folyamatosan változik a diákolimpia, ennek részint korábban finanszírozási okai is voltak, de hála Istennek nagyon-nagyon hálás vagyok a belügyminisztériumnak és Pintés Sándor miniszterúrnak, mert felkarolt minket, és egy olyan támogatást kapunk végre állami költségetésből, amely tényleg biztosítja a diásport feladatoknak a teljes ellátását. Nyilván nagyon hálásak vagyunk a sportfelelős államtitkárságnak is, mert ők már ugye nagyon régóta támogatják a diákolimpia versenyrendszert. Így most lehetőségünk van arra, hogy egyrészt a diásport feladatok, tehát a diákolimpia mellett szabadidős tevékenységet, tehát tömegsportot is tudjunk a diásportban csinálni, ez az aktív iskola programunk egyébként, by the way, hogy elmondjam, és mellette tömegsport eseményeket, tehát ilyen olyan iskolai sport foglalkozásokat és akciókat is csinálunk, diásport fesztiválokat, önkormányzatokkal való együttműködést, amivel egy kicsit jobban a lakosságot is be tudjuk húzni, a lakosságot, az iskolákat, az önkormányzatokat egy ilyen közös metszetbe, ha szabad így fogalmazni, mert igazából a grundokról egy kicsit eltűntek az emberek, és mi szeretnénk, hogyha ez az iskolák az önkormányzatok együttműködésével, és nyilván a Diásportszövetség együttműködésével újra aktivizálni tudnánk a fiatal korosztályt. Ugye mi a 6 éves kortól a 18 éves korig dolgozunk, meg mi egy dolgot tartunk szem előtt, hogy a napi 60 perces testmozgás meglegyen a gyerekeknek is. Ebben a Diák Olimpia egy nagyon-nagyon fontos részét képezi, de azért mégiscsak ez egy versenysport. Az 1.200.000 gyerekből mi, hát most idén új rekordnevezésünk van, több mint 300.000 nevezés jött össze a Diák Olimpiára, ez egy óriási nagy szám. Korábban azért voltak, mint ahogy mondtam, finanszírozási problémáink, most már nincsenek, és így hála Istennek megteremtődött a belügyminisztérium segítségével az intézményfenntartónak is a költségvetése, tehát most már nem lehet olyan Diák Olimpia verseny, ahol nem tudnak elutazni a gyerekek mondjuk az országos elődöntőre vagy döntőre. Ennek a finanszírozási része ez rendeződött. A Diák Olimpia országos döntőkön való részvételen az étkezési költség is benne van ebben a intézmény fenntartói oldalon, és a kísérési díjak, ami nagyon fontos, mert nyilván extra időt, energiát igényel a testnevelő tanároktól, akik a legfontosabb mérföld vagy égkövei ennek az egész rendszernek, őnek a kísérési díja is ebben benne van. És a Diák Olimpiának az átalakulására is, hogy rátérjek, egyrészt nagyon fontos dolog volt, hogy a finanszírozási részét rendbe tudjuk tenni, minden olyan Diák Olimpiai sportágat és eseményt el tudtunk indítani, ami korábban volt. Még talán egy hiátusunk van, az pedig nem más, mint a duatlon, amivel még majd foglalkoznunk kell. És új elemek is bekerültek a Diák Olimpia kapcsán, az például, és az miniszter úrnak külön a kérése volt, hogy csapat sportágban például ne csak egy még mérettetésen vegyenek részt a körzeti szint, aztán a megyei szinten, tehát az előversenyek során, hanem tehát ne kerüljessen elő olyan szituáció, ne jöjjessen elő olyan szituáció, hogy egy gyermek például csak egyetlen egyszer versenyez egy Diák Olimpiai évben, ez nem jó. Ezért többfordulós rendszert hoztunk be a Diák Olimpiába, a csapatversenyeknél, ezzel is biztosítva azt, hogy egy gyerek legalább többször mérettessen meg, kétszer-háromszor mérettessen meg legalább, és lehetőség szerint, aki onnan tovább kerül az országos elődöntőkre és döntőkre, az természetesen többször az az egész év során megmérettődik. És ezután pedig egy olyan nagyon-nagyon fontos változtatást tettünk. Mi készítettünk egy Molnár László kollégámmal, aki a stratégiai igazgató, és természetesen Erdős Dániel és Frányondi Német Angélát szeretném még itt megemlíteni, akik az operatív és az ügyvezető igazgatói feladatokat látják el a Diásportban. Egy nagyon komoly munkát végeztünk az elmúlt pár évben, ezt sok megújításnak hívjuk mi. És ennek keretén belül az volt a koncepció, hogy 10 éves korig kivezetjük a versenyszituációkat a Diák Olimpia versenyrendszerből is. Tehát igazából én volt élsportolóként is pontosan tudom, hogy a korai versenyeztetés az nem jó egy fiatalnak. Tehát kiégnek, egy csomó olyan élettani és egyéb más mentális problémát is felvetődik, ami nem használ sem az élsportnak, sem a fiataloknak a későbbi életvezetése, tehát a sportolási szokásai tekintetében. Ezért az első két korcsoportban, ugye 6 éves, 7 éves, 8 éves és 9 éves fiatalok időrendjében Diák Olimpiai junior versenyt vezettünk benne, ezek általában ilyen fesztiválok. Itt is van versengés, de nem számítjuk a pontokat, nem lesznek helyezettek, nem lesznek érmesek. Játékos formában szeretnénk őket a sportba bevezetni és a sportba megtartani.
Június 3-ától megváltozik az ügyeleti és készelét ideje a gyógyszertáraknak. Eddig évfélig láttak el ügyeletet, ezután pedig 22.30-ig lehet ezt igénybe venni. Este 10:30 után az ügyeletes patika készellétet lát el, ahogy eddig is. A részletekről dr. Brecska Rihárd gyógyszerészt Fekete Gábor kérdezte.
Eddig is volt ügyeleti rendszer, most a jelen pillanati állás szerint is van. Mi fog változni június 3-án? Miben fog különbözni az akkori ügyeleti rendszer a mostanitól?
Ez idáig éjfélig lehetett igénybe venni a gyógyszertári ügyeleti rendszert, és éjfél után reggel 8 óráig úgynevezett készenlétet láttunk el. Ez azt jelentette a gyakorlatban, hogyha a páciensnek valamilyen gyógyszerre van szüksége, amire úgy gondolja a felíró orvos, hogy ez csak és kizárólag gyógyszertárban szerezhető be, akkor éjfél és 8 óra között 30 percünk volt beérni a gyógyszertárba, és kiszolgálni a beteget a megfelelő gyógyszerrel. Előtte viszont éjfélig bármilyen gonddal, bajjal fordulhattak hozzánk, és azonnal tudtunk segíteni, nyilván a magunk hatáskörén belül. Na most ez a rendszer megváltozik, és ügyeletet 22 óra 30 percig fogunk ellátni, onnantól kezdve pedig készenlét van, általánosságban véve másnap 7 óráig.
Akkor ebből, amit a paciensek vagy a betegek tapasztalnak, ez sokban nem fog eltérni az
eddigiektől. Igazából másfél óra a különbség, és ez sem végleges. Szeptember 30-dik.
És azt tudják önök, mint szakemberek, illetőleg a gyógyszertár üzemeltetői, hogy mi indokolta mondjuk ezt, hogy életbe lépjen ez most? Mondjuk egy átmeneti negyedévre is?
Tulajdonképpen azt találtuk, hogy este 10-11 óra után gyakorlatilag már nincsenek olyan fontos gyógyszerek, amelyek miatt a ügyeleti rendszer kifejezetten működtetni kellene, illetve szükséges volna. Tehát minden más, ami fontos, azzal maga az ügyeleti szolgálat el van látva. Injekciós készítmények, infúziók, tehát ezeket mi egyébként sem tudtuk volna odaadni készletről.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sárospatakon rendezték meg tegnap az egyházmegyei minisztráns találkozót, amelynek keretében szentmisét mutatott be Ternyák Csaba. Az egriesek a szentmise elején köszöntötte a résztvevőket. Arról beszélt, Mária volt a második Éva, aki végre igent mondott Isten akaratára. Szűz Máriára, egyházunk édesanyjára emlékezünk, jelentette ki a főpásztor.
Szűz Máriára, egyházunk édesanyjára emlékezünk. Mária volt az, a második Éva, aki végre igent mondott Isten akaratára. Az első Éva ellenállt. Ő a második Éva, Mária, aki, amikor az angyal megszólította, és Isten tervét, üdvözítő tervét elétárta, akkor azt mondta, íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem szavaid szerint. Ő a szolgáló leány. És ezt a szolgálatot eltanulta tőle városunk híres szülöttje, Szent Erzsébet is. Ő is szolgálta Krisztust a szegényekben. Azért gondoltam arra, hogy a mai ünnepre meghívom egyházmegyénk minisztránsait, mert hiszen ők is szolgálnak. Szolgálnak Isten oltáránál. Szolgálnak a Szent Misében, segítségére vannak a papnak és a híveknek, azért, hogy ők is mindannyian egyre inkább a szolgálat szellemében éljenek. Tanuljunk mindannyian ma Máriától, akitől Szent Erzsébet is tanult. Különösen mi papok, minisztránsok, mélyítsük el magunkban a szolgálatnak ezt a lelkületét, kérjük ebben az Úrnak a segítségét.
Az evangélium után a szentbeszédet dr. Mihály Musinszky Bartosz, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora mondta. Arról szólt, egy nyelvet beszélünk, amit mindannyiunk ért, ez pedig a szeretet nyelve.
Különböző nyelvű emberek vagyunk itt, és mindnyájan tudunk beszélni egy nyelven, és ez a nyelv nem csak a magyar nyelv, amelyet nagyon szeretjük, ugye, mert nagyon szép nyelv, de ez a nyelv az a szeretet nyelve, amelyet a Szentlélek adott nékünk, amikor jött le az egyházára. Mert az egyház az a Szentlélek műve. És tegnap ünnepeltünk az egyházunk születése napját. Pünköstkor ünnepeljünk azt, hogy ez az egyház született. De ma ünnepeljünk az egyház anyjának az ünnepét. Nem tudom, hogy emlékeztek arra, hogy december 25-én van a karácsony ünnepe, amikor ünnepeljünk Jézus születésnapját. De majd egy héttel utána, január 1-én ünnepeljünk Jézus anyjának az ünnepét. Egyház születése, és ma egyház anyjának az ünnepe. Miért az annyira fontos? Mert ahogy haladtunk az első olvasmányban, az ember történetében, és nem csak egy ember, de ez egy olyan történet, amely ismétlődik sajnos minden ember életébe, történt egy lázadás, hogy az ember nem tudott megkülönböztetni, hogy honnan jön a boldogsága, és hogy honnan jön az élet, és rosszul döntött, bűnbe esett. És ez a bűn mit csinált az emberből? Hát egy rabszolgát. És abba sajnos mi is néha részesülünk, amikor úgy tapasztaljunk, hogy a bűn erőt vesz rajtunk, ugye? Akkor azt látjuk, hogy hú, a harag mennyire el tud pusztítani bennünket. Ugye a rossz vágyok, az irítség óra lesz a mi életünkben. Mennyire szomorú dolog. Hány ember attól szenved, és hány ember azt mondja át, inkább ne legyen az. De az első olvasmányba is haladtunk, mert amikor az ember bűnbe esett, az Isten nem hagyta az embert ebbe a szomorú helyzetben, hanem rögtön azt mondta, hogy el fog jönni egy asszony.
A katekézést Lóczi Tamás ifjúsági referens tartotta a jelenlévő fiataloknak. Sárospatokon rendezték meg tegnap az egyházmegyei minisztráns találkozót, erről szólt összeállításunk. A bábeli zűrzavarra, amely mai korunkra is jellemző, a kereszténység a válasz, jelentette ki Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár tegnap a Partiumi Szilágy Pér református templomának avató ünnepségén. A Szatmár megyei települése Csíksomjúról érkezett a politikus. Beszédében a Biblia számos tömegjelenete közül kettőt emelt ki, melyek szembeállíthatók, a bábeli zűrzavar és a pünköst. Rámutatott, a bábeli zűrzavar mai korunkra is jellemző, ezért fiataloknak és felnőtteknek egyaránt nehéz eligazodni benne. Példaként erre a gender kérdést és a közelben dúló háborút említette. Ezzel szemben a pünkös csodája az volt, hogy az akkori világból mindenhonnan összegyűlt emberek megértették egymást, mert a tanítás egyszerű és közvetlen volt. Ezt az ünnepséget, a templom felújítását is nyugodtan nevezhetnénk a pünkös csodájának, mondta Soltész Miklós, hozzátéve, hogy az összefogás eredménye, a magyar és román állam is támogatta anyagilag ezt, de a település lakói és az elszármazottak is adományokkal segítették. Szilágypér középkori református templomának teljes körű felújítása 2022-ben kezdődött. A falak nedvesedése miatt a vakolatot is le kellett verni, onnan folytatni a munkát. A munkálatokat a mintegy 500 lelkes gyülekezet mellett tehát a magyar és a román kormány is támogatta. Magyarország katonai ordináriusa, Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök június 13-án csütörtökön 10 órai kezdettel felvételi beszélgetést tart azok számára, akik elhivatottságot éreznek az áldozó papi hivatásra, és a Magyar Honvédség kötelékében katonalelkészként szeretnének lelkipásztori szolgálatot teljesíteni. A konkurzus helye a Katolikus Tábori Püspökség budapesti székháza. A jelentkezőket arra kérik, hogy legkésőbb június 10-éig küldjék meg a különböző dokumentumokat, illetve azok másolatát, így a kézzel írt önéletrajzot, kézzel írt felvételi kérelmet, a nagyalakú keresztlevelet, a szülők házasság levelét, amennyiben van, plébánosi vagy lelkivezetői ajánlást, illetve az érettségi bizonyítványról, felsőfokú diplomáról készült fénymásolatokat. A postacím Budapest 5. kerület Szabadságtér 3, az e-mail cím pedig hmktp.iroda@gmail.com. Szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében ma 18 órától az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. A motto az apostolok cselekedeteiből, megerősít majd titeket a Szentlélek ereje, amikor leszáll rátok. Május 25-én és 26-án ünnepre készül a Tokaji Borvidék, a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 Egyesület szervezésében megrendezik a Tokaji Szent Orbán zarándoklatot, amikor a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének monokon őrzött csont erekéje bejárja a Tokaj hegyalját, és a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre. A program május 25-én Monokon a Sarlós Boldogasszony templomban veszi kezdetét, ahol az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egriesek celebrálja. A hétvége során az erekét több település, Tarcal, Tokaj, Sárospatak, Olaszlisza, Hercegkút is fogadja, és május 26-án vasárnap délután tér vissza Monokra. A miért élek kérdéskört járja körül idén tavasszal a nagymarosi találkozó, amelyet május 25-én szombaton rendeznek meg. A fő előadó Simon Dávid egyetemi lelkész lesz a Győri Egyházmegyéből, akit sokan ismerhetnek az online térből tanúságtétele kapcsán. Azt szeretné, hogy életével kíváncsivá tegye az embereket, hogy tudni akarják, ki az ő főnöke, ki vezeti, élteti, ki az, aki boldogítja. A szentmise főcelebránsa pedig Székely János szombathelyi megyés püspök lesz, aki püspökként sem először jár már Nagymaroson. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhely foglalkozás gazdagítja. A részletes program és a találkozó énekei megtalálhatóak a honlapon nagymaros.katolikus.hu. Fába vésett szentek címmel nyílik kiállítás Temeter József fafaragó szobrász munkáiból az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban május 26-án vasárnap délután 14:30. A kiállítás megnyitja és köszöntőt mond Dobák Gábor plébániai kormányzó. A tárlat augusztus 20-áig lesz megtekinthető. Május 28-án kedden 9-től 18 óráig egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Abcon a Szent István király templomban ünnepi szentmisét mutat be Ternyák Csaba egri érsek május 30-án 16 órakor. Budapest és Debrecen után június 1-én Miskolcon a DVTK stadionban rendezik meg az Ez az a nap című keresztény zenei eseményt. A 2000-es évek óta zajló programsorozat kiemelt fellépője idén Chris Tomlin, a kortárs keresztény könnyűzene egyik legnevesebb képviselője lesz. Mellette a magyar keresztény könnyűzene és dicsőítés jeles képviselői színpadra lépnek, Pintér Béla, Tibes, Pajor Tamás, Csiszér László például, de itt lesz Szlovákiából a Timotien Tretiden, mert hogy ahogy tavaly magyar-román közös dicsőítés szólt a megbékélés egyében, úgy idén szlovák testvéreikkel imádkoznak együtt a résztvevők. A Budapest helyett vidéki helyszíneken rendezett programról László Viktor, az Ez az a nap alapító főszervezője azt mondta, tapasztalják, hogy ilyenkor sokkal jobban megmozdulnak a helyi közösségek, erősödnek az összefogások. A június 1-i esemény helyszíne tehát a Miskolci DVTK stadion lesz, a jegyeket már árulják, csoportoknak kedvezmény jár, a kárpátaljaiak pedig ingyenesen regisztrálhatnak a programra. Az Egri Főegyház megye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám és Fekete Gábor. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
song and so were we dancing. Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, Lord, did we have a ball still singing, walking down that hall that. Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, na, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
been watching you. A la 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 long, a la 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 long, longly long, long, long. Come on. A la 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 long, a la 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 long, longly long, long, long. Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild.
Sportja.
Régi motorosnak számít a Debreceni Egyetem csapatában Dominik Novotny, aki hosszabbított a debreceni jégkorong csapattal. Bár az alapszakasz felénél még az utolsó helyen állt, végül a hatodik helyen fejezte be a bajnokságot az NB1B piros csoportjában a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks csapata. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség Budapesten tartotta tisztújító közgyűlését. Hatodik alkalommal szervezték meg az Örök Mozgó Kupát, amely a legnagyobb kajakkenu esemény a borsodi régióban. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Régi motorosnak számít a Debreceni Egyetem jégkorong csapatában Dominik Novotny, ugyanis 2018 óta erősíti a fekete-fehéreket. Most eldőlt, hogy a támadó a 2024-25-ös idényt is náluk tölti, hiszen aláírta újabb szerződését. A 31 esztendős Hok is elmondta, nagyon jól érzem magam a Deaszban, és nagyra értékelem, hogy idősebb játékosként is számít rám a klub. Szeretném ezt meghálálni a következő szezonban is. Szeretem Debrecent, a második otthonomnak érzem. Nem kellett hosszan tárgyalnunk a vezetőséggel, mindkét fél ugyanazt akarta, fogalmazott Dominik Novotné. Bár az alapszakasz felénél még az utolsó helyen állt, végül a hatodik helyen fejezte be a bajnokságot az NB1 B piros csoportjában a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosárlabda csapata. A klub vezetői már a következő idény csapatát építik. Merim Mehmedovic vezetőedzőt hallják.
Szezon elején az volt a probléma, hogy elején kikoptunk ilyen csapatok ellen, akit nem is terveztem, hogy kikopni fogunk, és ezt a meccseket hozni kell vissza. Persze, hogy utána kell matematikázni, és gondolkozni, hol fogja végezni a csapatunk. Szerintem, mikor elindultunk, és mindenkit megvertek, akkor kaptunk egy olyan indulat, magabiztosság, és itt nyertünk az a csapatok, aki most mögöttünk van. Vásas volt a harmadik, most mögöttünk van. Tejf volt a hatodik, akkor mögöttünk van. Miskolc, Jászberény, Debrecen, mindenki ez a pillanatban, amikor elindultunk, előttünk van, és most mögöttünk maradt. Nagyon sok jó meccs játszottunk, Malc megvertünk, Malcon, Pécs, itthon, és megmutattunk, hogy mi az a csapat vagyunk, Nyíregyházi, aki mindenkire veszélyes, és így kell tovább is csinálni. Ha együtt fogunk dolgozni, az nem lesz ilyen, hogy vannak a játékosokat kísérültek, de most új irány, egész magyar kosárlabdának kell lenni, hogy fiatalok kell valahogy összerakni a csapatba, és egész klub úgy kell figyelni, hogy a óvoda kosárlabdától felnőtt kosárlabdáig mindent kell kontrollálni, mindent kell felügyelni, mert én látásom előre szerintem ugyanaz lesz, hogy régen, aki tud csinálni játékosok, jó csapat lesz, aki nem tud csinálni játékosok, és bízik csak vásárlásból, átlagos csapat lesz.
Most pedig Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Próbálom ezt a pár hónapot visszanézve értékelni, akkor azt látom, hogy csak pozitívokról tudok beszámolni, hiszen egy hajszálon múlt, miután bejutottunk a legjobb 10-be, majd a legjobb 8-ba, utána már a MAFC ellen egy igazi kikimérkőzésen dőlt el a sorsunk, hogy esetleg 4-be jutunk-e. Ezt ha valaki nekem decemberben mondja, akkor nyilvánvalóan nem hiszek neki, hiszen az utolsó helyről sikerült felkapaszkodni. Majd ott a Vasassal ugye már az 5.-6. helyért dőlt el, hogy fogunk-e játszani. Őket sikerült kiejteni, a BKG ellen viszont összességében alul maradtunk, de még egyszer mondom, ha az összképet nézem, akkor a 6. hely ilyen előzmények után abszolút pozitívunként értékelhető.
A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség Budapesten tartotta tisztúító közgyűlését. A miskolci sportvezetők közül ketten is elismerésben részesültek. A Hajós Alfréd aranyplakettje az Egyetemi Főiskolai Sportért díjat Fazekas Csaba, a MEAFC elnökségi tagja, az Elek Ilona emlékérem az egyetemi sport támogatásért díjat pedig Bene Szilárd, a Miskolci Egyetem sportközpontjának vezetője vehette át. Most őt hallják.
Először is meglepett, mert ugye egy díjra általában nem számít az ember, de mindenképpen nagyon jól esett, és ugye két ilyen díjat kaptunk, dr. Fazekas Csaba, elnök úrnak is szoktam hívni, hiszen ő a Megyei Kosárlabda Szövetségben elnökként funkcionál, a MEAFC-ban a kosárlabda szakosztály vezetőjeként és elnökségi tagként, ő a Hajós Alfréd aranyplakettet kapta. Én jó magam pedig az Elek Ilona emlékérmet. Mind a kettő díj olyan sportolókról van elnevezve, ami már önmagában büszkeséggel tölti le az embert. Bár ezek nem életműdíjak, de azért ilyenkor mégis megáll egy picit az ember, és végig gondolja, hogy rendben, hogy jól esik, hogy gondoltak rám, de mégis mi történt itt az elmúlt időszakban, mi az, ami miatt ez így alakulhatott, hogy gondoltak az emberre, és persze volt egy méltatás is, de azért visszagondolva, itt az egész 2012-ben kezdődött, és már itt rögtön a legelején szeretnék megemlíteni három olyan nevet, aki ott volt 2012-ben a Miskolci Egyetem sportéletének reformjánál, és itt van a mai napig, és azt gondolom, hogy nélkülük mi sem érhettük volna ezt a díjat, és ők szerves részét kézik a Miskolci Egyetem sporttörténetének, és vezetik azt, és nagyon jó irányban haladunk. Ez a három név pedig Boda Péter, Kársa Tamás és Rakacki Zoltán. Ők voltak azok, akik 12-ben megreformálták a MEAFC-ot, a Miskolci Egyetem sportegyesületét, ott kezdtünk el dolgozni mindketten, Fazekas Csavival, majd én a MEAFC mellett szerepet vállaltam a Miskolci Egyetem sportközpontjánál is, melyet a tavalyi évtől fogva már vezetem is, de Hát itt az elmúlt 12 éves időszakban azért nagyon sok sportesemény volt. Tehát egyrészt szakosztályvezető úr gyakorlatilag a nulláról építette fel a MEAV kosárlabda szakosztályát, és stabil résztvevői vagyunk a NB1 B csoportnak kosárlabdában, valamint az egyetemi bajnokságban még eddig nem volt olyan év, hogy nélkülünk rendeztek volna négyes döntőt, és egy ízben ezt el is hódítottuk, a bajnoki címet, hát az is egy óriási büszkeség számunkra. De hogy azért mégis mi történt itt az elmúlt időszakban, nemzetközi szintéren is, 2016-ban tájfutó világbajnokságot rendeztünk, amit abban az évben az év legjobb világbajnokságának neveztek. Majd 17-ben kosárlabda európai egyetemek bajnokságát rendeztük, és hát tavaly rendeztünk tollaslabdában és vízilabdában európai egyetemi bajnokságot, és itt van az idei év, amikor is a legnagyobb európai multisportoseményt rendezzük, az európai egyetemi játékokat. Itt azért ebben az évben várunk Debrecennel közösen kb. 6000 résztvevőt. Ez egy óriási szám, az elmúlt 50 évben nem volt ilyen magas létszámú sportesemény Magyarországon, és hát szűkebb környezetünkben Miskolcon pedig pláne nem, és valószínűleg a következő években nem is lesz. Tehát ez egy óriási kihívás számunkra, de egy óriási megtiszteltetés is, hogy ebben dolgozhatunk. De hát visszatekintve akár csak a tavalyi évre, amikor 2 Európa-bajnokságot rendeztünk egyszerre, azért volt munka. De azt mondom, hogy ilyenkor utólag már mindig úgy van, hogy az ember megéri. Akkor nem gondolkozik, tehát akkor csinálja, hiszen hiszünk abban, hogy jót csinálunk, hogy jó célért dolgozunk, akár sokat is, hogyha szükséges, de pláne amikor már az ember kipihente a fáradtságokat, akkor jó szívvel tud visszaemlékezni rá. És hát így van ez a tavalyi évi 2 Európa bajnoksága is. Rengeteget dolgoztunk, rengeteg problémával szembesültünk, rengeteg problémát oldottunk meg, de összességében jót csináltunk, és jó célért csináltuk, és egy nagyszerű felkészülési lépése volt ez az idei egyetemi játékoknak. Tehát ugye az egyetemi sportért végzett munkánkért kaptuk ezeket az elismeréseket, ami egy nagyon jó visszaigazolás egyénileg, hogy mások is látják, és ez egyébként így az egész Miskolci Egyetem sport életére igaz, hogy mások is látják azt a munkát, amit mi itt elvégzünk. Viszont egy nagyon jó visszaigazolása annak a talán nem túlzás azt mondani, ökoszisztémának, annak a szervezetnek, amit a Miskolci Egyetemen belül működik. Az egyetem vezetése és a Miskolci Egyetem sport élete az szervesen kapcsolódik egymáshoz, és egy olyan környezetet teremt, amiben lehet dolgozni, kell is sokat, de mint ahogy látjuk, érdemes. És megint csak vissza kell oda kanyarodjak, hogy az, hogy én vagy mi megkaptuk ezt a díjat, ez egy jó személyes elismerés és egy jó visszajelzés, de igazából a teljes stábunk elismerése is ez, hiszen egyedül mi ebben kevesek lennénk. Ahhoz, hogy mi ilyen elismerést kapjunk, hogy milyen teljesítményt tudjunk leadni, amit mások elismernek, ahhoz kellett az a szervezet, ami mögöttünk áll, és azok a kollégák, akikkel nap mint nap együtt dolgozunk a közös sikereket. Nagyon jó érzés, főleg Fazekas Csabával együtt díjat kapni, hiszen 2012-ben, amikor a MEAVS reformja történt, akkor ő az elsők között volt, és ő akkor szólított meg engem először, és csatlakoztam én is még abban az évben a MEAVS-hoz, és így 12 év elteltével mind a ketten ugyanitt vagyunk, és ugyanazokért a célokért küzdöttünk, és számos sikert elértünk.
Hatodik alkalommal szervezték meg az Örök Mozgó Kupát, amely a legnagyobb kajakkenu esemény a borsodi régióban. Révész Zoltán szervezőt hallják.
Volt egy nagyon régi álmunk, én a Csorbatavon nőttem föl, szerettünk volna egy nagyon jó minőségű sportrendezvényt itt Miskolcon a Csorbatavon. Mindig is voltak kajakkenu versenyek, de ezelőtt 6 évvel én azt mondom, hogy egy picit szintet váltottunk, egy picit magasabb színvonalú versenyt sikerült megrendeznünk. Azóta évről évre egyre több egyesület látogat el hozzánk. A Csorbató egyébként egy nagyon szép környezet, és nagyon izgalmas körbe járni, körbe sétálni, és mi a gyerekekkel, a versenyzőkkel gyakran edzési jelleggel körbe szoktuk futni a Csorbatavat. Hagyományos a 10 éves és 18 éves közötti ifjú versenyzők, tehát ők a gyermekkorosztálytól az ifjúsági korosztályig lehet nálunk nevezni. Ami újdonság az idén, hogy az előkészítős korosztályt is megcéloztuk, ők a 8-9 évesek, ők még a Magyar Kajakkenu Szövetség versenyrendszerében nem versenyezhetnek, viszont előkészítősként, tehát a sportra előkészítősként egy ügyességi számot találtuk ki a számukra, illetve nem feledkeztünk el az idősebb